Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, az Aréna ma esti vendége. Önök ezt a beszélgetést felvételről hallják, a felvétel szerdán délután készült itt az Inforádió stúdiójában. Ugye a rövid szünet előtt ön azt mondta, hogy például szükség lenne arra, hogy az emberek valahol viszonylag közvetlenül, viszonylag gyorsan a panaszaikkal meg tudjanak jelenni. Látszik erre szándék? Lát erre valamiféle törekvést? Ugye a kormányhivatalok részben azt hivatottak szolgálni, hogy egy helyen viszonylag sok mindent el lehessen intézni.
Való igaz, hogy ez az egyablakos ügyintézési mód lehetőséget nyújt, azonban ennek az igénybevétele például a különösen rászoruló csoportok esetében problémás. Tehát ők továbbra is a szó- vagy írásbeli panaszfelvétel fórumaira vannak korlátozva, mert nincsen internet hozzáférésük. Na most azt gondolom, hogy ezek, épp erről beszéltem, hogy az ilyen területeken kell elsődlegesen biztosítani valamiféle viszonylag rendszeres panaszfelvételi lehetőséget. Természetesen a hatóság mindig ezeket a panaszokat átvehetik, és át is veszik, tehát nem gondolom, hogy ne tennék meg.
Nehéz kell eljuttatni hozzájuk ezeket a jelzéseket.
Igen, el kellene, és hát lehet, hogy a néhány esetben talán bizalomhiányról is szó van, vagy mondjuk éppen azzal a hatósággal kapcsolatosan van panasz, az önkormányzatok, vagy helyi szervek, amelyek fölveszik ezt a panaszt, tehát itt azért kellene a független helyi panaszfelvételnek valamiféle fórumot biztosítani. Nem ismerek erre ezzel kapcsolatos, mondjuk kormányzati szándékok, előttem nem ismeretesek, de hát a most benyújtásra került beszámolom bevezetőjében is kiemelem ezt a részt, és azt gondolom, hogy fontos lenne ezeknek a nemzetközi standardoknak a közvetítése a helyi társadalom felé.
Ugye a gyermeki jogok érvényesüléséről kanyarodtunk el idáig, ugye, hogy mennyire tart a nemzetközi előírásokkal Magyarország lépést. Ugye azt eddig zömmel az intézményben nevelkedő gyermekekről beszéltünk. A családban nevelkedőknél milyen problémák merülhetnek föl? Ezt azért kérdezem, mert első hallásra talán mindenki azt gondolja, hiszen ott van az érdekérvényesítő, ott vannak a szülők. Milyen jellegű problémákat találtak tavaly, amikor ezt vizsgáltam?
Hát sok problémát találtunk, megint csak itt a gyermek intézményeknek a területi egyenlőtlenségei eloszlásának a problémái kerülnek előtte, megint csak a kis település, amely bizonyos területeken nem biztosít megfelelő szolgáltatásokat, főleg speciális szolgáltatásokat nem. Sok önkormányzat nem képes bizonyos típusú gyerekintézményeknek a fönntartására, akkor bekövetkezik ugye a privatizáció a szolgáltatásban, amit meg kellene fizetni, vagy hogyha még akár ezt biztosítják a hozzáférés különböző okoknál fogva, akkor a szolgáltatások nem felelnek meg az elvárásoknak, tehát több ellenőrzésre, szakmai módszertani munkára volna szükség, és hát a gyermekszámnak a csökkenése következtében azt gondolom, hogy a színvonalas gyermekintézmények a családban élők számára is nagyon fontosak, a munkavállalás meg fontos a család számára, tehát ilyen értem nem mondhatjuk azt, hogy maradjanak otthon az anyukák, mert sokszor nem tehetik meg. Na most azok az intézmények, ahol ők bizalommal és mondjuk jó meggyőződéssel hagyják a gyerekeiket, hát az ő elérésük bizony nem könnyű, még a nagy településeken se, hát még a kisebbeken. Tehát ilyen értelemben bizony ennek az intézményrendszernek is sok problémája és fogyatékossága van. Ugyancsak a iskola intézményei sem nyújtanak sok esetben megfelelő támogatást a speciális igényű gyerekekre, például magántanulói jogviszonnyal kapcsolatosan elég sok problémát, visszásságot találtunk konkrét esetekben, amikor a magántanuló szinte el van tiltva az iskola intézményrendszernek a használatától, a hozzáféréstől, holott nem ez a magántanulói jogviszonynak a tartalma. Tehát mind az iskola, mind a kisebb gyermekeknek az intézménye vonatkozásában sok visszásság és hiányosság az, amit találtunk, és hát reméljük, hogy majd a most folyó nagy, a közoktatást átalakító új normatívák, új szabályok majd ezekre a kérdésekre is valamiféle választ adnak. Az ígéret megvan, a lehetőség megvan. Érdekes kérdés, hogy majd a normákat milyen ugye erőforrásokkal, mind pénzügyi, mind emberi erőforrásokkal sikerül megfelelő színvonalban biztosítani, kivitelezni.
Egyébként az intézetek, az oktatási intézmények, a gyermekintézmények, az önkormányzatok mennyire partnerek, amikor egy ilyen vizsgálattal találkoznak?
Változó, azt kell mondjam. Kétségtelen, hogy vannak olyan önkormányzatok a Magyarországon, amelyek egy ombudsmani vizsgálatot akár üdvözölnek és segítségnek tekintik, és nagyon gyorsan akár változtatnak, és vannak olyanok, akik ezt egy külső piszkatúrának tekintik, és igenis kitartanak az ő véleményünk szerint, akár jogellenes vagy alapjogokat sértő gyakorlatuk mellett. Hát felhoznám például, a több településen is van ilyen, sőt sajnos terjed az a szabályozás, amely például ugye a szemétgyűjtőkbe elhelyezett dolgokhoz való hozzányúlás vagy belenyúlásnak a tilalmát fogalmazza meg, kukázás hogy elleni, hogy úgy mondjam, szabálysértési alakzatok. Mindenki szerint erre nincsen szükség, hiszen a szemetelést, a kiabálást, a tulajdon zavarását már biztosítják sajátos szabálysértési alakzatok. Ez tulajdonképpen végül is majdnem végrehajthatatlan, vagy kivitelezhetetlen a szankcióknak a kivetése ezekkel az emberekkel szemben, akik okmányok nélkül, pénz nélkül próbálnak valamilyen használható dolgot a köztéren átmenetileg elhelyezett személygyűjtőkből megszerezni maguknak. Tehát ilyen értelemben ezt mi valóban emberi méltóság ellenes és meglehetősen felesleges szabályosan tartjuk, de vannak olyan önkormányzatok, akik ezt ragaszkodnak és várják az alkotmánybíróság beadványunknak az eredményét, amely véleményünk szerint remélem legalábbis, hogy az ilyen jellegű szabálysértéseknek a eltörlését fogja eredményezni.
Egyébként kapnak arról visszajelzést minden esetben, hogy ha mondjuk egy adott önkormányzat területén vagy egy intézményben valamilyen problémát találtak, és ezt jelzik az intézménynek vagy az önkormányzatnak, akkor ezzel mi történik?
Tehát kapnunk kell, tehát elő van írva a válaszadási határidő, és ezt az esetek döntő többségén azért be is tartják, és ezen a válaszadási határidőn belül kapjuk meg a visszajelzéseket, amelyek hát hol ilyenek, hol olyanok. Adott esetben élünk a lehetőséggel, hogy újra problematizáljuk ezt a helyzetet, és hát ha nem vezet ez eredményre, akkor fordulunk a különböző központi hatóságokhoz, végső esetben ugye a jelentésünkben az országgyűlés elé tárjuk a problémát, vagy a nyilvánossághoz.
De más eszközük egyébként, hogyha olyan problémával találkoznak, amely sürgős, azonnal intézkedést kérhet, akkor nincs is, tehát gyakorlatilag csak az, hogy jelzik mondjuk a fenntartónak, vagy a finanszírozónak?
Hát igen, ez az ombudsmani munkának a sajátossága. Természetesen a bűncselekmény esetén akkor a megfelelő szervekhez fordulunk, de mi magunk nem semmilyen szankció lehetősége nem rendelkezünk. Ez egyébként az ombudsmani működésnek egy sajátossága, hogy nem végrehajtható döntéseket hoz, hanem tulajdonképpen alternatív jogi szakvéleményeket gyárt, amelyek az ő tekintélyüknél és hát megalapozásságuknál fogva, valamint a intézménynek az országgyűléshez való kötődése következtében presztízsel rendelkeznek, és hát ennyiben alkalmasak a nyomás gyakorlására. Kétségtelen van ilyen sajátosságuk ezeknek Magyarországon, de hát messze van mondjuk a régtől fogva működő skandináv intézményektől, vagy az olyanoktól, ahol hasonló ez szinte hát a bíróságok döntéseinek a hatájához.
Ugye a gyermeki jogok érvényesülése mellett az időskorúak helyzetét, az időskorúak jogainak az érvényesülését is vizsgálták 2010-ben. Mennyiben felelez meg mondjuk annak, ami elvárható Magyarországon, mennyire jó Magyarországon ma idős embernek lenni, milyen alapvető problémákat találtak?
Hát ezt az élethelyzetet, mint egészet nem tudjuk a mi éves jelentésünk teljes mértékben körbejárni, tehát mi megint csak az otthonban való elhelyezés problematikájára kérdeztünk rá, megismételve például akár korábban, 10 évvel ezelőtt is idős otthonoknak a vizsgálatát, tehát ugyanoda visszatérve hasonló módszertanokkal, és lehetett valóban előrelépéseket találni, és vannak, tehát nem mondanám, hogy jaj, de sötét, egyértelműen a helyzet, de ugyanakkor új és új problémák is vannak, hát részben a gazdasági társadalmi környezet hát problémái, hiányosságai következtében, tehát újabb terheket igyekeznek az otthonok fenntartója, az otthonok lakóira róni, amely sok esetben teljesíthetetlen, számukra nem megfelelő, nem professzionális helyzet, és ott lévők között rossz feszült viszonyok alakulnak ki, sok esetben kölcsönös vádaskodás, tehát a bentlakásos idős otthonokban lévőknek az emberi méltósága nem egy esetben sérülhet. Vizsgáljuk ugye a panasz felvétel mechanizmusát ezeken az otthonokon belül, kétségtelenül vannak problémák. Akik otthon élnek, a biztonságuk, egészségügyi vagy közbiztonságuk szintén ugye a jelzőrendszerhez való hozzáférést kívánná meg. Ami azonban tipikusan nem működik, ugye kistelepüléses helyeken rendőrség próbál tanya programokkal segítségre sietni, de maga ez a kommunikációs lánc sok esetben nem épülhet ki anyagi okoknál fogva. Tehát ilyen értelemben a idősekkel kapcsolatosan többféle visszásságra hívjuk fel a figyelmet a jelentésünkben.
Vannak újszerű problémák? Tehát amelyek mondjuk az ezredfordulót követő éveknek a szülöttei? Tehát amelyekkel mondjuk 10 éve nem találkoztak, esetleg nem is gondoltak rá, hogy
hát,
lehet?
Nem tudom, hogy ki gondolt akkor arra, de most sokat gondolkodhatunk Európában azon, hogy az idős embereknek a aránya a társadalomon belül egyre növekvő tendenciát mutat a statisztika előrejelzései szerint, és hát ez egészen dramatikus a Európában mindenütt, és nálunk is. Tehát ilyen értelemben az élet meghosszabbodása ugyanakkor új igényeket, problémákat vet föl, amelyekre nagy kérdés, hogy mennyire készült fel a mi intézményrendszerünk egyáltalában.
Önök hogy látják, hogy a szabályozás és az intézményrendszer itt komoly problémákba fog ütközni, vagy látható az átmenet?
Hát nehéz erről a jövőbe mondjuk látóan nyilatkozni. Azt gondolom, hogy ezeket a kihívásokat föl kell vállalni az intézményrendszernek, és most ugye ebben az évben zajlik a jövő évi, ugye európai tematikus év, ugye az idős emberek évének az előkészítése, amiben a Magyarország is mind jelenleg még elnök komoly részt vállal. Tehát ilyen értelemben a jelzések megvannak a nemzetközi hát emberi jogi intézmények oldaláról, hogy az idős ügy egy komoly probléma lesz a jóléti társadalmakban. Hát a megoldásokban nem bővelkedünk, és a nyugdíjrendszerek túlterheltsége ma Magyarországon is már kézzelfoghatóvá vált, különböző kormányzati intézkedések igyekeznek ezen segíteni, hogy ez mennyire megnyugtató, és mennyire mondjuk a jövőben fenntarthatóvá teszi az idős emberek életminőségét, azt nagyon nehéz lenne most előrejelezni.
Az idősügyi kérdésekben is javasolnak jogszabályi módosításokat, tehát találtak olyan pontokat, ahol a szabályozás nem megfelelő, akár helyi, tehát akár önkormányzati szinten, akár az országos jogszabályokat illetően?
Hát az utóbbiaknál nem tettünk mondjuk a nagy alapvető változási javaslatokat, inkább konkrét, pragmatikus kérdésekben fogalmaztunk meg bizonyos kérdéseket, továbbfejlesztési javaslatokat, tehát de azt gondoljuk, hogy van Magyarországnak idősügyi stratégiája, amely több kormány dolgozott ki. Hát ennek a végrehajtása, kivitelezése egy nagy kérdés, hogy hogyan fog végig maga a stratégia, nagyon szimpatikus az aktív időskornak az elvét teszi a magáévá. Hogyan biztosítjuk ezt a mindennapokban, a közlekedésben, nyugdíjrendszerben, oktatási rendszerben, egészségügyben, hát ez egy nagyon nagy kihívás, amire azt hiszem, hogy majd az elkövetkező években sok és remélhetőleg megnyugtató választ fogunk kapni.
Tud mondani esetleg példát, hogy milyen konkrét területeken várják azt, hogy a döntéshozók vagy a törvényhozók lépjenek és változtassanak?
Hát az idősek egészségügyi ellátása esetében az esélyegyenlőségnek a biztosítása, itt voltak konkrét esetek, amikor bizonyos gyógyszerek nem kerülhetnek fölírásra bizonyos életkor fölött. Ez mindig egy nagyon, nagyon mondjuk éles kérdés az emberi méltóság, és a elvileg mindenkit megillető a legmagasabb szintű egészségi állapothoz való jogunk vonatkozásában egy bizonyos életkor után, akkor a túl drága kezelést vagy hasonlót nem biztosítják, nem biztosítja, nem tudja biztosítani a egészségügyi ellátást. Hát ezek bizony húsba vágó kérdések, amelyek azt hiszem, hogy ahogy ez az előregedési tendencia előre halad, úgy egyre szélesebb körben és egyre problematikusabban fognak megjelenni. Nagyon nehéz ezzel kapcsolatosan bármit mondani. Mi fölhívjuk a figyelmet a problémák jelenlegi állapotára, majd meglátjuk, hogy hogyan tud reagálni erre az egészségügyi és szociális ellátórendszer.
Egyébként mit gondol, hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak az esetében, tehát ugye a gyermekekről beszéltünk, időskorúakról beszéltünk, ugye mind a két csoportnál vizsgálták azokat, akik gondoskodásra szorulnak valamilyen okból. A helyzet mitől változhat meg gyökeresen? Ugye a beszélgetést azzal kezdtük, hogy vajon ez mennyire gazdasági kérdés, de valóban mennyire gazdasági és mennyire kulturális vagy morális kérdés?
Mind a kettő minden bizonnyal, tehát a család szerepét, ami fontos és alapvető mind a két vonatkozásban szemügyre veszük, amit igyekeztünk megtenni a magunk lehetőségén és keretein belül, tehát mi nem egy független társadalomkutató intézmény vagyunk, hanem a jogi visszásságokat nézzük meg, hát nyilván nem az a kívánatos, hogy a család belső életébe beavatkozzon az állam és a jog, de hát például az alkotmánynak az új paragrafus, ami ugye a kölcsönös kötelezettséget állítja előtérbe, tehát a szülőket, szülőkét a gyermekek felé, a gyermekekét a idősödő szülők felé. Ez egy nagyon érdekes megközelítés, de vajon ez hogyan lehet a társadalmi élet mindennapjaiban egy valóban érvényesülő morális parancsként meggyökeresztetni, hát ezzel kapcsolatosan nekem nincsen meghatározott elképzeléseim, hogy hogyan tevődik ez majd át az idősekkel kapcsolatos, mondjuk odaadó gondoskodásnak a gyakorlatában egy alkotmányos elv. Jó lenne, hogyha ez megtörténne, tehát morális és szemléletváltozást igényel ez oktatásnak és nevelésnek a szerepét, mind a gyerekkel, mind az idős emberrel kapcsolatos sztereotípiákkal szembeni küzdelmet, amely az idős ember gyakran ugye izolációra és hát a ellehetetlenülésre kárhoztatja, a gyerekeket pedig kiszolgáltatottá teszi más vonatkozásban sok veszélynek.
Ha már itt a kiszolgáltatottságot említette, ugye volt egy harmadik nagy projektjük, ami ugye a pénzügyi jogoknak az érvényesülésével foglalkozott, és ugye a kiszolgáltatottság azért kapcsolódik részben ide, hiszen nyilván vannak olyan honfitársaink, akik mondjuk kiszolgáltatott helyzetben kerülnek kapcsolatba valamilyen pénzintézettel. Mit találtak? Ugye azt lehet hallani mostanság, ugye az elmúlt egy-másfél év gyakorlatilag folyamatosan erről szólt, hogy a pénzintézetek és mondjuk a hitelfelvevő kapcsolata az cseppet sem probléma, vagy feszültségmentes. Hogyan látják ezt a területet?
Itt kétségtelen vannak jelentős új jogi lépések, amelyek hát közismertek, és vannak bizonyos értelemben nem csupán jogi, hanem hát úgymond etikai magatartás kódexben bankszövetség alapvető tagjai által elfogadott területen előrelépések, tehát sok esetben már konszenzus jött létre mondjuk azzal a hát elvadult gyakorlattal szemben, amely ugye nagyon kevés indikátor alapján nagyon hát mondjuk hát ha akarom felelőtlenül, vagy könnyedén jutatott embereket, aztán később nagyon nehezen visszavizethető kölcsönökhöz, tehát az ügyfélszolgálatok tájékoztatás kötelezettsége, egyoldalú szerződés módosításnak a körüljárása, szó van ugye folyamatosan arról, hogy majd a rászorulóknak ilyen-olyan hát állami segítségben is hát részesülniük lehet. Felelősebb a hitelezési magatartás minden bizonnyal, azonban hát szembe kell nézni azzal, hogy a bankok nyilvánvalóan profitorientált pénzintézetek, amelyeknek szüksége van igenis a hitelezésre, vagy az ingatlan hitelezésre is. Tehát ilyen értelemben nem várható el tőlük, hogy a döntést a majdani adósok vagy hitelfelvevők szempontjából ők hozzák meg, hát ez nem erről van szó. Tehát kockázati elem nem rekeszthető ki egyáltalában. Tehát vannak előrelépések. Mindenképpen a pénzügyi szervek állami felügyeletének aktívabb, kezdeményező, proaktívabb magatartása sokat segít hát a korábbi állapotokhoz képest, azt gondoljuk, és együttműködünk velük több vonatkozásban. Olyan feladatokat vesznek át, amelyek ezen a területen jelentős változásokat hozhatnak. Tehát azt kell mondjam, hogy ezen a területen tényleg sok minden változott, hát nagyon nagy is volt a nyomás, hogy ez bekövetkezzék, de hát alapjában véve a már említett gazdasági pénzügyi keretfeltételek határozzák azt meg, hogy ma Magyarországon vagy hónap Magyarországon milyen nehézsége vagy könnyedsége lehet a piacon, mert ez egy piac hitelhez jutni például ingatlan ügyekben, és hát nem várhatjuk el a bankrendszertől, hogy a szociális szempontokat érvényesítse, az egy más terület, tehát ilyen értelemben itt azért behatárolt a mi kutakodási lehetőségünk, a PSZÁF-nak nagyobb, jelentősebb hatásköre van, de azt gondolom, hogy jó néhány problémára fölhívtuk a figyelmet, mind a ügyfélszolgálatok nagyon alapvető fontosságúak, mind a tájékoztatási kötelezettség vonatkozásába, de hát itt is, mint az előbbieknél, valóban arról azt kell mondjuk, hogy a legjobb, legtökéletesebb, amitől még távol vagyunk, jogi szabályozás sem fogja helyettesíteni a pénzügyi kultúrát, tehát a felelősségvállalásnak a kultúrát, tehát egész egyszerűen azt, hogy valaki ne higgye már azt, hogy a adott pillanatnyi árfolyam az fog maradni, vagy ne gondoljon ilyet, mert ez nem így van. A világpiac változtatja a különböző devizáknak az árfolyamait, és ez kihat az ő adott időben megkötöttem sok évtizedes szerződésére, és hát nem várhatja senki, hogy akkor majd az ő érdekei szerint fogja azt időnként majd az állam hát módosítani, és a fogyasztót utólag 5 évenként megvédeni, hogyha változott a svájci franknak az árfolyama. Tehát ebben a vonatkozásban egy erősen kulturális kérdésről van szó, amelyet természetesen a bankoknak a felelős hitelezése elő tud segíteni, ám önmagában nem az ő feladatuk, hogy ezt a felelős hitelfelvevői magatartás elősegítsék.
Itt egyébként hogy látják, hogy a szabályozás az rendben van, csak a végrehajtás során lehetnek problémák, vagy vannak olyan új kihívások, olyan új jellegű problémák, amelyek mondjuk a gazdasági válsághoz, vagy egész egyszerűen a svájci frank árfolyamának megindulásához köthetők, és a szabályozást ehhez kellene igazítani?
Hát nehéz megmondani azt, hogy pont még milyen szabályozásra van a szükség, de minden bizonnyal ez a problémakör nincs még a jelenlegi szabályanyaggal teljes mértékben rendbehozva és egyensúlyba hozva, hát ezt nap mint nap olvashatjuk a sajtóban, nagy igény van itt egyfajta hát rendezésre, amely én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy olyat létrehozni, amely minden szempontot kielégít, tehát a piac igényeit és a rászorulóknak az igényeit, meg azt, hogy fenntartható legyen a jelentős társadalmi csoportoknak a helyzete, és ne hát kényszerüljenek a hajléktalan helyzetbe, vagy a családok a szétesésre. Hát erre még mindig nem született, hogy úgy mondjam, egy nagyon határozott, és ugye mind a hitelfelvevő és hitelező oldal által is elfogadott világos rendezés, hogy lesz-e ilyen, hát az még egyenlően a jövő zenéje. Mi ennek a problémáit körül tudjuk járni a hasonló napszávhoz, vagy egyéb megközelítésekhez, de hát nem tudjuk ennek a mondjuk körvonalait mi magunk megállapítani, és nagyon nehéz is. De nem csak erről szólt ez a pénzügyi projektünk, hanem akár a gépjármű felelősségbiztosítással, akár a APEC tevékenységével kapcsolatosan azokról a helyzetekről, amikor a állampolgárok a különböző pénzügyi, jogi viszonyt hát velük fenntartó nagy intézményekkel kerülnek kapcsolatba, és bizonyos értelemben mind információ, mind egyéb helyzet vonatkozásban kiszolgáltatott vagy sebezhető helyzetben vannak a nagy szervezetekkel szemben, amelyek hajlamosak a határidők túllépésére, az egyik oldalon, a másik oldalon viszont a határidők igen szoros betartását követelik meg. Sokszor nehezen érthető kommunikációkkal fordulnak a állampolgárokhoz, a fogyasztókhoz, akik azt kell mondjam, hogy a ügyfélszolgálat és a panaszfelvételi rendszereknek a jó indulatára és a jó működésére vannak sok esetben hagyva, hogy hasonló vagy kiegyensúlyozott helyzetben legyenek a nagy szervezetekkel szemben, és hát ennek az ügyfélszolgálati kultúrának a fejlesztése úgy van folyamatban van még, de még nem egy lezárt végleges folyamat, mind a banki, tehát a magánszférában, mint pedig hát a pénzügyi közszférában, tehát mind a biztosítók, mind a APEC, VÁM vonalán vonatkozásában.
Nagyon elszaladt az időnk, de beszéljünk egy picit 2011-ről. Mire fognak koncentrálni 2011-ben?
2011-ben a gyerekjogi témák továbbra is előtérben állnak, még a konkrét irányukat nem szabtuk meg, de hát sajnos az élet sok kihívást termel, vonatkozásban nem lesz benne hiány, attól tartok. Ugyancsak egy örökzöld témánk a fogvatartás, és hát bizonyos értelemben a kiszolgáltatott helyzet a börtönben, ugyanúgy, mint a pszichiátrián vagy a gyermekintézmény, vagy az idős otthonban, a börtönnel kapcsolatos vizsgálatainknak egyfajta összefoglalását szeretnénk a jövő évben megtenni, és azt kell mondjam, hogy úgy, ahogy a hitelválság, vagy ebben az évben a katasztrófavédelem, a közismert katasztrófák és problémák eredményeképpen úgy majd minden bizonnyal valamelyik más nagy hatósági jog és intézményrendszer fog a mi látókörünkbe kerülni. 2010-ben jelenleg az általános és a gyermekegészségügy problémájával foglalkozunk, amely szintén egy olyan terület, ahol rengeteg probléma van, és jó lenne egy egészséges egészségügy, és hát nagyon szeretnénk, hogy ezt mi is elősegíteni a kritikánkkal, illetve a katasztrófavédelem, amely a kolontári iszap, illetve a sorozatos árvizek vonatkozásában fölveti a hatóság együttműködésnek, a kártalanításnak, a lakosság tájékoztatásának rengeteg problémáját. Tehát ezek azok a nagy projektek, amelyekben hát szeretnénk előlépni, de az élet adja meg azt, hogy mi az a problémakör, amivel foglalkoznunk kell, és például említeni a fővárosi parkolás, ami mindig egy sztár téma, és hát jó lenne, hogyha egyszer azt mondhatnánk, hogy jó, hát akkor most egységes és jól működő, megfelelő ügyfélszolgálat a panaszfelvételi rendszerrel rendelkező fővárosi parkolási rendszerünk van, vagy nagyvárosi, mert máshogy is van gond, ezektől bizony távol vagyunk, és attól tartok, hogy a budapesti közlekedési vállalattal kapcsolatos problémák is mind mindig újra elég súlyosak és megfoghatók lesznek.
Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.